Folytassuk tovább akkor a Máté evangéliumát, mert vasárnaponként ezzel foglalkozunk, és Máté evangéliuma 26. fejezetéből a 36. verstől szeretnék igént olvasni. Tehát Máté 26, 36-tól a 46-ig. Így hangzik az ige. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virasszatok velem. Egy kissé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtatok virasztani velem egy órát sem. Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van az, aki engem elárul. Az ember életében mindig vannak olyan helyzetek, amelyek vízválasztóak. Hagyományosan azt szokták mondani, hogy két vízválasztó dolog van hétköznapokban. Az egyik a párválasztás, a másik a pályaválasztás. Az, hogy milyen párt választ valaki, vagy ki lesz a társa, maradjunk annyiban, hogy egy életen keresztül, az azért meghatározza az embernek meg a családnak az életét. És az, hogy milyen pályát választ valaki, milyen foglalkozást, az meg szintén valamilyen irányba fogja az embernek a mindennapjait befolyásolni. És azért hoztam előre ezt a gondolatot, mert az Úr Jézus esetében a Gecsemáné kert az egy vízválasztó történet volt. Tulajdonképpen azt is szokták mondani, hogy a Gecsemáné az egyenértékű a kereszttel, az Úr Jézusnak a halálával. Mert a szívben, a gondolatokban, a gyakorlatban itt dölt el az, hogy az Úr Jézus mit fog tenni. Itt még lehetett volna más választási lehetőség. Azt olvastuk az előző alkalommal, arról beszéltek a testvérek, hogy az Úr Jézus ismeri az embert. Ismeri Pétert, tudja, hogy mi van Péternek a szívébe, és tudja, hogy mi van a mi szívünkbe is. Úgy is lehetne mondani, hogy szinte magunknál is jobban ismer bennünket, és mindig olyan dolgokat hoz elénk, amelyek egyrészt megmutatják, hogy milyenek vagyunk belülről, másrészt pedig megadják annak a lehetőségét, hogy az ember előre tudjon lépni hitben. És nem véletlenül olvastuk azt, amikor Péter azt mondja, úgy fogadkozott, hogy bizony, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. És nem tudjuk pontosan mennyi idő telt el, de nem olyan sok, és azt mondja neki az Úr Jézus, hogy Péter, még egy órát se tudtál vigyázni. Hát ilyen az emberi szív. Fogadkozik, fogadkozunk, és közben, amikor a gyakorlatban egy nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, akkor meg nem tudunk kitartani abban az álláspontban, vagy abban a fogadkozásban, amelyet tettünk. Azt látjuk, hogy Jézus a tanítványokkal a Gecsemáné nevű kertbe megy az elfogatása előtt. Tulajdonképpen ez volt itt az utolsó útja, ezt nagyon jól tudjuk az életében. Maga a Gecsemáné kert az azt jelenti, hogy olajprés, olajsajtó. Hiszen tudjuk, hogy olajfákkal, olajfák hegyének is nevezik ezt a területet, körülvett növények vannak itt, állítólag még ma is állnak olyan olajfák, amelyek a Úr Jézus életében ott voltak, mert több ezer évet képesek ezek megélni, vagy átélni, nagyon hosszú idejűek. És ide ment az Úr Jézus azért, hogy felkészüljön arra a szolgálatra, amelyet az Atya rábízott, pontosabban befejezze azt a szolgálatot, amellyel Isten őt megbízta. Azt látjuk, hogy a tanítványok kísérik, de csak a kertnek a határáig, és három tanítványt vesz maga mellé, Pétert, Jakabot és Jánost, az Zebedeus fiai, igaz, azt tudjuk, hogy Jakabról és Jánosról van szó, és úgy az ember elgondolkodik rajta, hogy miért pont ezt a hármat. Az Úr Jézus soha nem személyválogató. Tehát nincs különbség ember és ember között, de az nem véletlen, hogy hárman látták őt az Atyának a dicsőségében. És amikor látták az Atya dicsőségében, ismerjük, ott is Péter volt a szóvivő, hogy jó nekünk itt, Uram, maradjunk itt, építünk még sátrakat is, és a hitük megerősödhetett ebben a helyzetben. De ahogyan az ember életében vannak kiemelkedő pontok, amikor úgy a szív tele van örömmel, vagy amikor a hitünk is olyan, hogy repülni tudnánk. Amikor az ember megtér, átadja az életét az Úr Jézusnak, és rádöbben arra, hogy új élete van, és mit jelent a megváltás, akkor bizony olyan, mintha a föld felett járnánk egy-két centivel. Tehát olyan érzése van az embernek, hogy az már szinte, most idézőjelben mondom, nem is valóságos. Olyan öröm tölti be az ember szívét, tudnélik tudja az ember, hogy a kárhozat az rá nem vonatkozik. És ennél többet, ennél nagyobbat nem lehet az embernek a világon adni. Mint amikor rádöbben arra, hogy új élete van, hogy ha meghal is, az Úr Jézushoz kerül, nem kell elkárhoznia. Amikor az ember ezt megérti, akkor igen-igen nagy öröm tölti be a szívét. Így voltak a tanítványok is vele, látták Jézus dicsőségébe. De ahogyan az emberi életben is vannak nehéz pontok, nehezek, ugyanúgy látni kellett Jézust a szomorúságában is, a nehézségében. Ugyanazoknak a tanítványoknak. Azért, hogy megtanulják az életüket jobban rábízni Jézusra. Nem Jézusnak volt elsődlegesen erre szüksége, hanem a tanítványoknak, nekünk, mert nekünk van rá szükségünk. Azért, hogy lássák, hogy milyen az a helyzet, amikor az Úr Jézus nagyon nagy nehézségben, szomorúságban van. Hogy mit tesz, hogyan él, hogyan gondolkodik. Mert sokszor, igaz, ahogy szokták mondani, az igazi barát az mindig bajban barát. És akkor mutatkozik meg igazából, hogy mi van az ember szívében. Tékozló fiú, amikor elmegy az apjától, és sok pénze van, akkor nagyon sok barátja van. Érdekes, amikor a disznók bájójánál van, és megette volna azt a moslékot is, akkor egyetlen egy barátja nincs. Hát hol vannak a barátok? Akkor milyen barátok voltak? Biztos nyilván alkoholbarátok, vagy bulibarátok, ahogy lehet mondani, mert abban mindig lehet társat találni. De akkor, amikor nehézség van, akkor mutatkozik meg igazából, hogy mi van az emberi szívünkben legbelül. Hogy oda tudunk-e állni a másik ember mellé. És nagyon jól tudjuk, hogy az Úr Jézus is ember volt, és neki is szüksége volt arra, mint embernek, hogy ott legyenek mellette. Nem csak a megváltás szempontjából, hanem az emberi oldalból is, hogy az Úr Jézus igen-igen nagy nehézségeket élt át, és hát hogyha már álltunk olyan ember mellett, vagy ültünk, aki nagyon nagy bajban van, akkor az egy jó érzés, amikor bajban vagyunk, ott van mellettünk valaki. És Jézus is arra kéri a tanítványait, hogy imádkozzanak vele. Ő egy kicsit arrébb megy, hogy imádkozzon az Atyához, és arra kéri a tanítványokat, hogy vele együtt imádkozzanak. Vigyázzatok, imádkozzatok másformában, vagy más fordításban, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen, ahogyan olvastuk. És a tanítványok ebbe elbuktak. Nagyon jól tudjuk, hogy nem bírtak fent lenni. Nem bírtak ébren lenni, hanem gyakorlatilag magára hagyták Jézust. Olyan érdekes ebben a történetben, hogy maga a szenvedés, azt nyilván átéli minden ember. De van olyan szenvedés, és erről szeretnék alapvetően beszélni, mert az ige elsődlegesen erről beszél, amit az ember egymaga tud végigjárni. Az Úr Jézus tudta egyedül elvégezni a megváltást. Ebben nem lehetett társa, mert ő Isten fia volt, és ő maga az Úr, maga Isten. De az imádkozásban összekötötte őket a szál, vagy őt a szál a tanítványokkal. És abban az emberi nehézségben jó lett volna, ha ott vannak a tanítványok. Jézus tanította őket, hogy legyenek ott mellette, hogy imádkozzatok. Hogy imádkozzanak akkor, amikor majd ők olyan nehézségbe kerülnek, amikor, igaz, sokszor elmondjuk, hogy mindent kivesz Isten az embernek a kezéből, de az imádkozás ott van az utolsó pillanatunkén. Addig, amikor már az ember szinte tehetetlenné válik, vagy maga tehetetlenné, de imádkozásban akkor is ott lehet az Atyával. És ezeknek a tanítványoknak meg kellett igaz János kivételével tapasztalni a szenvedést, a halált, és erre Jézus készítette őket. Itt is felkészítette őket. Olyan érdekes az, hogy az Úr Jézusnak a jelenléte, és úgy belegondoltam, hogy milyen jó az, hogy minden egyes pillanatban Jézus tanította a tanítványokat, akik ott voltak mellette. Az életével, a tetteivel, a szavaival. És vajon olyan-e az életem, az életünk, hogy rajtunk keresztül Istennek a világossága, vagy Istennek a szeretete át tud ragyogni a környezetünk felé? Ez egy nagyon nagy kérdés. És hát nyilván mindenkinek magának kell ezt megválaszolni. Tehát ennek a történetnek a középpontjába az Úr Jézusnak a szenvedése, az Úr Jézusnak az imaharca áll. A megváltást csak is egyedül Jézus tudta véghez vinni. Igaz, szoktuk mondani, hogy vannak nehéz helyzetek az ember életében. Például akkor a 2 Krónika 32-ben olvasunk Ezékiás királyról, hogy Ezékiást Isten próba elé állította 2 Krónika 32-31-ben a végén, hogy meglássa, hogy mi van a szívében. A próbák, igaz, és a kísértések, nagyon jól tudjuk, hogy különböznek egymástól, nem is szeretnék most itt erről ilyen értelemben részletesen beszélni, de mindig megmutatja a próba is, a kísértés is, hogy mi lakozik az ember szívében. Mert nem feltétlenül akkor, amikor ér bennünket a nehézség, hanem az, hogy milyen döntést hoztunk. És a döntésünkből megmutatkozik, hogy milyen emberek vagyunk. A környezetünk nem arra kíváncsi, főként a családunk, hogy miket mondunk, persze az fontos nyilván, hanem hogy hogyan élünk. Mert az megmutatkozik a gyakorlatba, a mindennapokba. És szokták mondani, hogy az nevel bennünket elsődlegesen, ahogyan él az édesapánk, édesanyánk vagy a szülők. Nem az, ahogy beszélünk, amit élünk, amit megélünk, mert azt tanít. És az Úr Jézus tanította a tanítványokat ebben a helyzetben is. Lehet nagyon nagy betegség, nagyon nagy szenvedés. Úgy eszembe jutott két irodalmi példa, az egyik Babicsnak van egy verse az ősz és tavasz között, amelyben azt mondja, hogy ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Tehát amikor erre rádöbben. Vagy van Dosztojevszkijnek egy regénye, a félkegyelmű, ahol halálra ítélnek rabokat, és leírja azt, őt is halálra ítélték, leírja azt, hogy milyen az a pillanat, vagy azok a pillanatok, mielőtt bekövetkezne a halál vagy a kivégzés. És ugyan ezek emberi dolgok, de ugyanakkor pedig nagyon mély dolgok abban az értelemben, hogy más beszélni a halálról, meg más benne lenni. Igaz? Más beszélni a próbáról, Isten dolgairól, és megint más az, hogy terhet viselni valóságosan. A kettő között különbség van. És az Úr Jézus a Gecsemánéban ebben a helyzetben volt, És hadd mondjam azt, hogy óriási volt a tét. Tehát egy olyan tét volt ebben a helyzetben, ahol az embernek a sorsáról volt szó. Az ember sorsa feletti döntést az Úr Jézusnak kellett meghoznia. Tehetett volna másképp? Igen. Hiszen emberként mondhatta volna, de ha azt mondja, hogy nem, mert nyilván az emberi természet, az emberi gondolkodás ilyen, és a sátán arra ösztönözte, hogy az ellenkezőjét tegye, de akkor elbukik az ember. Tehát az Úr Jézus nagyon jól tudjuk, hogy ezt annak idején, amikor Ézsaiás azt írja, hogy kit küldjek el, küldj el engem, Jézus erre rábólintott, igent mondott, hogy ő vállalja a megváltást, a megmentést. De ott, abban a pillanatban, Gecsemánéban ránehezedett ennek a súlya. Mit tapasztalt a világon? Mit tapasztalt a tanítványoktól? Hogy megtagadják, hogy fogadkoznak, de nem tudják azt csinálni. És úgy az ember belegondolt, hogy persze, a sátán kísértette őt, hogy ezekért? Hogy érdemes azért küzdeni, amikor az ember úgy is olyan, amilyen? És Jézus egyértelműen határozottan döntött, de ezt imában harcolta végig, hogy igen, ő ezért jött, hogy az embernek örök üdvösséget, örök megmenekülést hozzon. Nagyon fontos az, hogy amikor Jézus elindul, ő tudja, hogy hová megy, és a Gecsemáné kertben tudja, hogy oda fog jönni Júdás. Többször is volt már itt. Olvasunk erről, hogy nem első alkalommal. Tehát amikor oda megy, akkor tudja, hogy ott el fogják árulni. Tudja, hogy bűnösök kezébe fogják adni. És a döntés már akkor megvolt, hogy annak ellenére oda ment. Azért, mert neki fontosabb volt az embernek a megmentése. Amikor azt mondjuk igaz, olvasunk nagyon sok olyan történetet, hogy az Úr Jézus nem ismerte a félelmet. Ott van a tengeren a tanítványokkal, igaz, amikor háborog a hajó, vagy ott van a farizeusokkal szembe, és most mégis olyan helyzetbe kerül, ami emberileg igen-igen nehéz. És neki szívben meg kellett hozni ezt a döntést, hogy igent mond az atyának az akaratára, vagy pedig nemet mond. Ima harcban vívja meg ezt a küzdelmet. És a tét, még egyszer mondom, hogy óriási, mert az embernek az üdvössége függ tőle. Nem Jézusnak kellett volna meghalnia. Azért, olyan értelemben, ne értsük félre a testvérek, hogy ő benne nem volt bűn. Mert tudjuk, hogy bűntelen volt. Tehát ő nem érdemelte meg a halált. És mégis ő az, aki tudatosan vállalja, mert más megoldás nincs az ember megmenekítésére, az ember megmenekülésére. Tulajdonképpen azt olvassuk a Filippi levélbe, hogy engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Engedelmes volt, és azt, amit az atya kért tőle, azt megtette. Nem csak szóban, hanem tettben. Jézusnak az egész élete tanítás az, amikor a szavak és a tettek nem válnak el egymástól. Lehet, hogy nem kell sokat beszélni, de amit mondunk, amögött mindig ott legyenek a tetteink is. Hogy csak olyanról beszéljünk, amit valóban meg is tettünk, meg is teszünk. Sokszor nem ilyenek vagyunk. Nem ilyenek vagyunk, de amikor egyenlőség van a szavak és a tettek között, az mindig előre viszi az embernek az életét. És nekem nagyon fontos volt ebben a történetben az a picike szócska, amiről beszél itt az Úr Jézus, Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Ha lehetséges. Igaz, a pohár az a haragnak a kelyhe, a bűnnek a kelyhe, amit az emberiség vétkében, vagy az emberiség vétkeinek az összessége, úgy is lehet mondani, de a halálnak a kelyhe is azt jelenti. Igaz, a méreg poharat, amikor átadták valakinek, és az kiitta, akkor onnan már nem volt visszaút. Tehát jelképesen erre is vonatkozik, És hát azért fontos ez a ha szócska, mert Jézus arról beszél, hogy ha lehetséges, ha van rá más mód, hogy megmenekülhessen az ember. És azért rendkívül lényeges ez, mert látjuk, hogy az Úr Jézus többször visszamegy a tanítványokhoz. Folyamatosan vívja, éjszaka vívja az ima harcát. A sötétség ellen vívja. Az ellen, ami az ember tönkre tenni igyekszik. És én biztos vagyok benne, nem olvasunk erről részletesen, de hogyha lett volna más megoldás a megváltásra, a megmenekülésre, akkor Isten nem engedi, hogy az egyszülött fia, a szeretett fia meghaljon. Ez biztos. És ebből a szempontból fontos nekünk azt tudni, vagy látni, hogy ez közvetett bizonyíték arra vonatkozóan is, hogy az ember megmenekülésére nincs más mód. Tehát semmilyen világvallás, semmilyen pszichológia, semmilyen út nem lehet arra vonatkozóan, hogy az ember meg tudjon menekülni. Csak egyetlen egy. Mert Isten akkor ott azt megadta volna. Ő egy pillanat alatt el tudja dönteni, nyilvánvalóan ezt nagyon jól tudjuk, de Jézusnak imában, imádkozásban ezt meg kellett emberként harcolnia. Meg kellett nyugodni abban az akaratban, amelyet ő korábban elfogadott, hogy az ember megmenekülésére nincsen más lehetőség, csak a báránynak, az ártatlan báránynak a vére. Nincs más mód. És ez az egyik oldalon igaz, ez igen-igen nagy nehézség az Úr Jézusnak a szenvedése részéről, nekünk pedig egy igen nagy öröm, hogy a megváltás az valóság, de az ő részéről egy igen komoly döntés volt. Arra vonatkozóan, hogy az ember azt szerette volna, hogy megmeneküljön. És Jézus döntött, elfogadta az Atyának az akaratát. Fontos az, vagy nekem fontos volt újra megérteni, hogy ezt ne vegyük természetesnek. Tehát ne vegyük természetesnek, hiszen az Úr Jézusnak a vérébe került ez, a mi megváltásunk, a mi megmenekülésünk. Szoktuk mondani, igaz, nem jó szó rá a magyarba, hogy ingyen van a kegyelem. De az ingyen kegyelem, az nem arra vonatkozik, hogy nem tudunk érte semmit tenni. Tehát nincs olyan tett, semmilyen jó tett, semmilyen áldozat, ami az Úr Jézusnak a halálát meg tudná fordítani, vagy ki tudná cserélni, hogy így mondjam. Nincs olyan. Jézusnak magának kellett meghalnia. Ugyanakkor pedig olyan értelemben nem ingyen van, hogy Jézusnak ez a halálába került, a vérébe került. És ilyen vonatkozásban, ami ezzel kapcsolatban ott voltam szívembe, hogy ezért igen-igen nagy hálával tartozunk. Igen nagy hálával tartozunk az egész életünkkel, hogy Jézus ezt megtette, értem, értünk. Hogy ami más nem tudott volna megtenni, az Úr Jézus az életét odaszánta. Az ítéletnek a poharát kellett kinnia. Azt az ítéletét, igaz, ahogy a Galata levélben olvassuk, hogy átokká lett értünk. Mert átkozott az, aki a fán függ. És ezt más nem tudta elvégezni. De ő itt, ebben a pillanatban, vagy ebben az éjszakában meghozta ezt a döntést. Mind a három evangéliumban benne van ez a történet. János csak annyit említ, hogy a tanítványok itt voltak, és hát a Lukács evangéliumában olvasunk arról, hogy térdve hullva imádkozott, könyörgött az Úr Jézus a tanítványokért, a világért. Azért, hogy lehetségessé váljék a megváltás. És minél nagyobb szenvedéseket élt át, annál jobban könyörgött. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy olyan fontos ez nekünk, hogy amikor nehézségbe esünk, vagy valami bajunk van, akkor futunk hűhöz, fához, vagy valami segítségért, de akkor még inkább oda kell menni az Atyához. Még inkább térdre kell borulni és imádkozni. nem kétségbe esni. Jézus nem esett kétségbe. Az, hogy gyötrődött, az, hogy fájdalmat okozott ez számára, az azt gondolom, hogy érthető. Hiszen nem magáért, igazságtalan volt a halála ebben az értelemben. Hiszen nem magáért kellett meghalnia. Viszont a halálnak a ténye, az nyilvánvalóan fájdalmat jelent. Az nem egy örömteli dolog. És ő ezt látta, vagy tudta, hogy ez valóságos dolog. Ahogyan olvassuk ott Lukács evangéliumában, hogy olyan szenvedéseket kellett átélnie, igaz, hogy vércseppek gyöngyöztek le a homlokáról, vagy az izzadság cseppek, mint egy vércseppek voltak láthatóak. Én nem vagyok orvos, tehát ezt nem tudom, de ahogy az ember ezt erről olvasott, hogy a halál előtti pillanatot, az agóniát, amikor valaki nagyon mély szenvedést él át, az megelőzheti ilyen, hogy tulajdonképpen a pórusokon keresztül kipréselődő folyadék az szinte vérré válik. És ez egy igen-igen mély lelki-fizikai szenvedést feltételez. És a legtöbb esetben utána be is következik a halál. Tehát ez azért fontos nekünk, hogy Jézus ott átélte ennek a valóságát, ennek a lelki szenvedésnek a mélységét, a nehézségét. És igen fontos volt számomra azt megérteni, hogy Isten imádkozásban végezte el benne azt a döntést, hogy igen, Atyám, legyen meg a Te akaratod. Lehetne itt beszélni, ha hogy megnézzük ezt az imádságot, nyilván sokkal több minden elhangzott ott, és ennek is van egy fokozata, van egy előrehaladása. Mint ahogyan az ember elkezd imádkozni, örülök, hogy itt a gyülekezetbe arra felé fordultunk, lehet, hogy nem tudják a testvérek, de azért ez fontos, hogy kevesebbet beszéljünk, és többet imádkozunk. Tehát kevesebbet beszélni, és többet imádkozni. Mert Isten az imádságon keresztül tud bennünket építeni. A gyülekezetet is. Jézusnak fontos lett volna, hogy vele együtt imádkozzanak. Minél inkább imádkozik egy gyülekezet, én emlékszem arra az időszakra, amikor létrejött ez a közösség. Nagyon sokat imádkoztunk, sokat összejöttünk, és gyötrődtünk, hogy hogyan tovább, mit akar Isten az életünkkel. És én azt hiszem, hogy az imádkozásban Isten tud végezni, tud döntésre juttatni bennünket, hogy hogyan, milyen módon, azt sokszor nem tudjuk, de következménye van. És az Úr Jézus itt ebben az imádkozásban igen tudott mondani az Atyának az akaratára. A hatalma abban volt, hogy ott maradt, és le tudott mondani a hatalmáról. Ott maradt a Gecsemáné kertben. Le tudott mondani arról, hogy ebből a helyzetből ő kimeneküljön, vagy megmeneküljön önmagáért, hanem értünk, döntött így. És ez nekem újra fontos volt, ezt újra fontos volt megérteni, hogy ebben van az igazi szeretet. Amikor az ember le tud mondani önmagáról, a saját vágyairól, terveiről, elképzeléseiről. Miben áll ez? Én három szóba fogalmaztam meg, hogy az Úr Jézus értünk halt meg, miattunk halt meg, és helyettünk halt meg. Mind a három igaz. Az, hogy értünk, mert az ember számára más megoldási lehetőség nem lett volna. Nem tudunk magunk helyet, nem tudjuk magunkat megváltani, megmenteni. Ez lehetetlenség, képtelenség. Kell valaki, aki segítsen. Az, hogy miattunk halt meg, mert ebben mi is benne voltunk, benne vagyunk. A mi bűneink miatt kellett meghalnia, nem a saját bűneiért. Miattunk, mert mi olyan életet éltünk, élünk, igaz, a bűnnek a következménye az emberre vonatkozóan, hogy csak tönkre tenni tudja az életét az ember. És az, hogy helyettünk, mert más lehetőség nem volt. Más lehetőség nem volt arra, hogy az ember megmenekülhessen. Jézus meghozta ezt a döntést, és végérvényes volt a döntése, olvassuk a másik evangéliumban, hogy egy angyal jött, aki erősítette őt, aki támogatta őt abban a fájdalmában, abban a nehézségben, amelyet át kellett élnie. Nagyon jól tudta az Úr Jézus, hogy a mi testünk, igaz a pontosabb fordítás egyébként nem ez, hogy a lélek kész és a test erőtelen, mert ez egy kicsit a rabbinikus gondolkodásra emlékeztet, hogy a lélek jó, a test pedig rossz, azért nem teljesen erről van szó, hanem ott itt azt olvassuk pontosan, hogy a szellem ugyan hajlandó, kész, de a hústest az erőtelen. És a hústestünknek az erőtlenségét, azt megtapasztaljuk a mindennapokban. És Jézus erre figyelmezteti a tanítványokat, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy maradjatok éberen, maradjatok ébren. Mert az ellenség arra tör, hogy az embert a hitéből kimozdítsa, a döntéseit megfordítsa. De az Isten szerint való döntés, az mindig az Úr Jézusnak az örömét szolgálja, és az embernek az épülését, a mi épülésünket. Ezért jó mindig jó döntéseket hozni, amelyek az Isten akaratába való megmaradást jelentik a gyakorlatba. Igaz, úgy meg is fogalmazódott, vagy benne megfogalmazódott-e, hogy tudjuk-e, ki tudjuk-e mondani azt, amit az Úr Jézus kimondott, hogy legyen meg az akaratod, legyen meg a te akaratod. És itt még van egy fontos lépés, hogy meg tudjuk-e tenni utána. Mert nem csak mondani, hanem tenni is kell, hogy az ő akarata szerint éljük az életünket. Tudunk-e álhatatosak maradni a kísértések és a próbák idején, a nehézségek idején? Mert a kísértések, a próbák, a nehézségek nem a... Ebben Dostojevszkijnek nem volt igaz, bocsánat, csak zárójelbe, hogy a szenvedés hozza a megváltást, Jézus hozza a megváltást. Az, hogy az ő szenvedése az megváltás volt, az igaz. Az, hogy a mi szenvedésünk, attól függetlenül, hogy ő egy istenfélő ember volt, sok nehézséget élt át, tehát nem kisebbíteni akarom, de Jézus szenvedése hozza az ember számára a megváltást. Ki tudunk-e tartani az imádkozásban? Tudunk-e folyamatosan, álhatatosan könyörögni valakiért, az életünkért is, nyilván a hitbeli épülésünkért is, lehetne sok mindent mondani, de a másik emberért. Ott van-e bennünk? Az, amit például Mónika tett, igaz, hogy 30 éven keresztül imádkozott a fiáért. Az édesanyának ez a kitartó, álhatatos, nem önfeladó, nem önmagát sajnáló imádsága. Tehát ez fontos, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok, legyetek készen, vigyázzatok. Vigyázzunk, hogy el ne essünk, maradjunk meg az Istennek az útjában, ne csüggedjünk el. És a tanítványoknak erre szüksége volt, erre a bátorításra. És nekünk is szükségünk van, azt hiszem, a bátorításra, az ébrenlétre, hogy tudjuk várni hittel az Úr Jézusnak a visszajövetelét, mert ez valóságos, hogy ő visszajön, és magához vesz bennünket, mint ahogy valóságos a megváltásnak is a ténye. Egy igét szeretnék elolvasni, ami kapcsolódik ehhez a történethez, a zsidókhoz írt levélből. Ismerjük ezt az igerészt, de ez ide kapcsolódik, zsidó 5-7-től, tehát zsidó 5-7. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arról, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Ez egy nagyon világos, nagyon egyértelmű ige, és arról szól, hogy az Úr Jézus győzött a kereszten. Ennek a győzelemnek az előszobája, a döntése tulajdonképpen így született meg. Hogy ő győzött, és azt mondja az ige, hogy tökéletességre jutott, hogy örök üdvösség szerzőjévé lehessen azoknak, akik hisznek benne. Akik rábízzák hittel az életüket, hogy ő meg tud menteni, meg tud szabadítani, és ugyanakkor meg is tud tartani azon az úton, amelyen elindított bennünket. Jézus ezt végezte el a Gecsemánéba. Ez a döntés született meg a szívében, hogy az embernek megmenekülésre van szüksége, és ő meghozta ezt a döntést. Az, hogy harmadszor, valószínű a tanítványok harmadszor már nem aludtak, hiszen azt mondja nekik, hogy aludjatok tovább, és pihenjetek, mert eljött az az óra. Ő már látta, tudta, hogy mi fog bekövetkezni, hogy jön Júdás, igaz, itt van az, aki engem elárul, hiszen Istennek a előrelátása, előre tudása, azt nagyon jól tudjuk, hogy valóságos dolog, de maga az a döntés, amelyet meghozott, az abból a szempontból is nagyon fontos a mi számunkra, hogy nekünk nem kell ítéletre mennünk, hanem Istennek az irgalmát, Istennek a szeretetét tapasztalhatjuk meg a mindennapokba, de ez az Úr Jézusnak a halálába került, az áldozatába kerül, és ennek a döntése itt, a Gecsemáné kertben született meg. Kövessük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és erőnkből, ahogyan mondja az ige, mert az Úr Jézusnak a szeretete az ma is valóságos, és ma is hívogat bennünket, és soha ne feledkezzünk el az ő áldozatáról, az ő döntéséről, mert ez az egyetlen lehetőség ahhoz, hogy vagy abban, hogy az ember meg tudja menekülni. Amen.
Yeah.